Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Számolatlanul záporoznak a netes reklámok és e-mailes üzleti ajánlatok az emberre. A feldolgozhatatlan mennyiség miatt már azt sem érezzük, melyik a félrevezető és melyik a kifejezetten káros és tiltott reklám. Pedig megdöbbentően sokszor fordul elő, hogy tisztességtelen vagy jogilag aggályos eszközökkel igyekeznek befolyásolni és meggyőzni bennünket. Nem ártana tisztában lennünk azzal, mikor lépünk egy webshop csalogató reklámcsapdájába, mikor ne dőljünk be az ingyenesnek tűnő, de adathalász ajánlatoknak, vagy a túlárazáson alapuló akcióknak. A webkereskedelem valóban a félrevezető reklámok meleg ágyává vált? Dr. Szalai Anita ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Melyek a legjellemzőbb úgynevezett fekete listás reklámok a weben?
A fekete listás reklámokat a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi magatartás tilalmáról szóló törvény tartalmaz. Ez majdnem 40 ilyen tilalmazott magatartást sorol fel. Arról nem is beszélve, hogy más jogszabályok is tartalmaznak reklámtilalmakat, reklámkorlátokat, az általános tilalmakat a reklámtörvény, a versenytörvény, ez főleg B2B viszonylatban, és speciális platformra irányadó szabályok is találhatóak a reklám szabályok között, plusz az sem mindegy, hogy egy speciális terméket akarunk reklámozni, mert akkor meg szektorális reklámszabályokat is be kell tartanunk, tehát ez mind-mind a nagyon tág értelemben tartalmazhat tilalmazott reklám magatartásokat, szűk értelemben az igazi tisztességtelen reklámgyakorlatokat szeretném felsorolni, méghozzá a leggyakoribbakat. Ezek például, amikkel mi nagyon gyakran találkozunk online reklámozásban, a csalogató reklám. Ugye nagyon gyakran, hogy gyakran fordul elő, hogy egy webáruház a forgalom növekedés érdekében úgy hirdet akciót, hogy már az első napon elfogy a termék, és a készlet szűkössége miatt nem tud megfelelő ideig szolgáltatni. Ilyenkor csalogató módon reklámoz. Tehát fontos azt megjegyezni, hogy nincsen készlet garanciás kötelezettsége egy reklámozónak, azt nem kell tudni garantálni, hogy végig meg lesz ez a termék, de hogyha már az első napon elfogy, akkor ez biztos, hogy egy intőjel, és utána a megítélésében pedig az lesz a kardinális, hogy mi miatt fogyott ki a készletből, eleve nem rendelt sokat, és így akarta becsalogatni a fogyasztókat, vagy pedig egy extrém keresletnövekedés, nagyon bejött az akció. Ennek egy altípusa a bait and switch reklám, amikor egy másik termékre vált át tulajdonképpen a reklámozó, ez a beetetés és átváltás. Itt nem általában akarja valaki a forgalmat növelni, hanem mondjuk egy linkre kattintunk, és hát érdekes módon nem a nagyon olcsó, nem a nagyon akciós és kívánatos terméken, hanem annak egy drága verziójának az oldalán találjuk magunkat. Ez is egy fekete listás magatartás. A szintén borzasztó gyakori, annyira gyakori, hogy tanítják, tehát nem is látok igazából olyan online sales funnelt, amiből ez kimaradna, a korlátozott elérhetőség állítása. Ez csak akkor fekete listás, hogyha valótlan. Ugye egy értékesítési tölcsérben majdnem mindig azt tanítják a marketing guruk, hogy valamilyen időbeli, akár mennyiségbeli korlátozást tartalmaznia kell annak érdekében, hogy döntésre sarkalja a fogyasztót. Nagyon nagy kérdés, hogy ez egy objektív korlát-e. Ugye például egy televíziós vásárlási műsorablaknál a műsoridő korlátot jelenthet, egy tanácsadónál nyilván az ő kapacitása jelenthet korlátot, de ha nincs objektív körülmény, akkor ez is egy tilalmazott gyakorlat. Főleg, hogyha utána visszakattintunk, visszaszámláló van, és tovább folytatódik az akció, akkor ott gyanakodjunk, és pattanjunk le szerintem erről a weboldalról.
van hamis ingyenesség állítása, az is ide tartozik?
Persze, ingyenes állítást csak akkor tehetünk, hogyha még áttételesen sem kapcsolódnak plusz költségek ahhoz a termékhez. Ha bármilyen módon plusz költség kapcsolódik hozzá, akkor ez az ingyenes állítás nem áll meg, és ez is egy fekete listás marketing gyakorlat lesz.
Ahogy gondolom, hogy a fogyasztó sürgetése is, hogy most igyekezzen megvenni, mert már csak 2 darab van belőle, vagy már 60 állnak sorba a neten.
Igen, ezt a legmagasabb eddigi fogyasztóvédelmi bírságot elnyerő szállásszolgáltató is elkövette. A fogyasztó sürgetése az alapvetően az agresszív kereskedelmi gyakorlatnak egy példája. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy még akkor is tud fekete listás gyakorlat lenni, hogyha konkrétan igaz. Tehát, hogyha olyan állítást, ez tényleg 3-an állnak sorba, tényleg az elmúlt 1 órában nem tudom én hány szoba kelt el, most van az utolsó. Itt a tisztességtelen jellegét az adja ennek a reklámnak, hogy egy pszichés nyomást gyakorol a fogyasztóra, és őt az üzleti döntés nyugodt meghozatalában korlátozza.
Ugyanebben a körbe tart azok az engedély nélküli termékek reklámozás és a gyógyhatással kapcsolatos valótlan állítások is?
Hát ezek szintén az online reklámozás nagy bugyrai. Alapvető szabály, hogy azt a terméket, amit engedély nélkül nem fogyaszthatunk, vagy nem forgalmazhatunk webshopon, azt nem is reklámozhatjuk. Tehát vannak üzletköteles termékek, például állatgyógyászati termékek, ezt webshopon egyáltalán nem forgalmazhatjuk, bármilyen módon gyógyászati termékek is ide tartozhatnak, és hát az ingyenes gyógyhatás állítása az pedig a csodaszereknek a nagy fekete lyuk az interneten. Nagyon fontos az, hogy ez nem csak egy fekete listás állítás, hogyha olyan orvosi, olyan gyógyászati tulajdonságokat állítanak, ami nem igazolható, hanem itt sérülékeny fogyasztói körnek vannak ezek a reklámok címezve, amelyek alapesetben is már súlyosító körülmények lesznek, biztosan bírságot eredményeznek, hogyha jogsértőnek bizonyulnak.
Minden tiltott reklámfajta kárt okoz a fogyasztóknak, vagy némelyikük csak egyszerű piaci versenytorzító? Ilyen esetben például a jogi megítélésük azonos-e, vagy különböző az előbb felsoroltak esetében?
Itt ezek a fekete listás gyakorlatok a fogyasztót védik. Tehát itt a kereskedelmi szólás szabadságának a fogyasztóvédelem a korlátja, de egyébként az egyenlő verseny is lehet a korlátja. Ott nagyon fontos, hogy a B2B viszonylatban védik az egyik versenypiaci szereplőt attól, hogy a jó hírnevét sérelmesen ne befolyásolja egy reklám, vagy ne tartalmazzon az jogszerűtlen összehasonlítást, ami káros lenne a brandre nézve.
Amennyiben egy vásárlót kár éri és felfedezi ezek közül az előbb felsoroltak közül, vagy esetleg még a jogsértő összehasonlító reklámot is, vagy a valóban piac elsőség állítását is, valamikor valamelyik cég veri a merét, ő a legnagyobb a világon, szóval ő emiatt ment lépre és kár érte, akkor mit tehet?
A fogyasztóvédelmi hatóságoknál bejelentést tehet, fontos, hogy ebben az esetben is egyébként hivatalból indul az eljárás, tehát amennyiben alaposnak ítéli meg a hatóság a bejelentést, akkor hivatalból fogja megindítani, őt egyébként ilyen módon már költség nem terheli.
Az influencereket ugye ismerjük, egyre inkább rájuk hárul bizonyos fajta marketing feladat. Ők általában sajnos bulkolt reklámot végeznek, ezt mennyire, hogy mondjam, szankcionálja a jog?
A burkolt reklámozás egy annyira alapvető tilalom a reklámjogban, hogy szinte minden reklámszabály tilalmazza egyébként, tehát alapvető elvárás, hogy a reklámtartalom a szerkesztett tartalomtól váljon el. A fogyasztónak mindenkor kell tudnia azt, hogy éppen egy szerkesztőségi tartalmat vagy egy kereskedelmi üzenetet lát. Ugye az influencer reklám azt a reklámozói igényt testesíti meg, hogy minél inkább organikusnak, szerkesztett tartalomba simulónak tűnjön egy kereskedelmi üzenet. itt a valós ajánlásnak kell érzékelni egyébként, tehát ez ettől csábító nagyon a reklámozók számára. Nagyon kiterjedt gyakorlata van a versenyhatóságnak, a GVH-nak ebben, de még mindig megfigyelhetők olyan akár híres nagy influencerek, akik nem alkalmaznak megfelelő reklám megjelölést.
A felvezetőben elhangzott kérdés, akkor egyértelmű lesz a válasz, hogy a webkereskedelem valóban a félrevezető reklámok melegágyává vált?
Azt gondolom, hogy igen, nagyon óvatosnak kell lenni vele, éppen amiatt, hogy nagyon gyorsan lehet elhelyezni egy push üzenetet, egy reklámot, nem mindig az az előkészítés, az a jogi előkészítés jellemzi. Ahogy mondtam, a kultúrájában is benne van egy kicsit a sürgetés, a korlátozott ságállítása nem mindig nyugszik valós alapokon, és szerintem nagyon gyakran még mindig a reklámozók és az influencerek is nincsenek tisztában rájuk vonatkozó szabályokkal.
Dr. Szalai Anita ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Mentőöv lehet a Demján Sándor tőkeprogram a hazai kis- és középvállalkozásoknak. A vállalkozók számára kitalált hitel révén szemmel látható mértékű pénzügyi segítséget kapnak a jogosultak az eredményesebb működéshez. Dr. Bánfi Zoltánnal, az MKIK tőkealapkezelő vezérigazgatójával Somodi Evelin beszélget.
Már igényelhető a Demján Sándor tőkeprogram 100 milliárd forintos keretösszeggel. Számos tényezője van ennek a programnak. Ez egy olyan tőkebefektetés, ami 6 éves futamidővel rendelkezik, és akár később is elindítható a visszafizetés, hogyha úgy ítélhető meg egy vállalkozásnak a helyzete. Pontosan mire használható fel?
Tudik év végén ezt vissza kell fizetni, de 6 év során bármikor kezdeményezheti a vállalkozás azt, hogy ezt visszafizetésnek nincsen semmilyen plusz költsége. A második felére, hogy mikor. Az összeg felhasználási lehetősége az most nagy mértékben éppen a napokban kibővül. Jelenleg kapacitásbővítésre, technológiai beruházásokra felhasználható az eszköz, CRM típusú fejlesztésekre, és rengeteg olyan dologra, amire szerintük a vállalkozóknak szüksége van. De szerintem inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez a felhasználási kör, ez jelentős mértékben bővül most a napokban. Ez a bővülés pedig abszolút onnan jött, hogy a vállalkozók hangját meghallva, és ezt továbbadva a minisztérium irányába, azt lehet mondani, hogy nyitott füleket talált szerintem a vállalkozói réteg, mind a MIMI, mind pedig a minisztérium oldaláról, és bejön egy olyan típusú elem, például a forgóeszköz finanszírozás, ami komoly igény mutatkozik vállalkozói oldalról, és emellett például bejön a nem spekulatív jellegű ingatlan finanszírozás, bejön az akvizíciók finanszírozási lehetősége, bejön egy úgynevezett olyan típusú igény, hogy a generációváltást elősegítendő lehet menedzsment és vezetői kivásárlás, és ami szintén fontos dolog, kereskedő cégek számára is elérhetővé tesszük a programot.
Ez érdekes, hogy említetted a generációváltást, azért Magyarország nem erősködik ebben, nagyon nehezen adják ki a cégvezetők a gyeplőt a kezükből, erről korábbi években volt több beszélgetésünk, tehát akkor ez most abszolút egy igényként jelentkezik, hogy akár erre
igényként,
is.
Igényként, meg lehetőségként is szerintem, ami kulcsa ennek az egésznek. Ugye azt kell látni, hogy a rendszerváltás utáni időszakban tulajdonossá vált vállalkozók elértek egy olyan kort, ahol szerintem, és nem csak szerintem bízom benne, élvezni kell annak a gyümölcsét, amit eddig elértek, és van egy olyan fiatalabb generáció, aki belerakja a saját tapasztalatát, szakmai tudását és mellette a vízióját abba, hogy az adott vállalkozás hogyan tud tovább előre menni, viszont ők szeretnének tulajdonossá válni. Ehhez kell nekik valamilyen forrás, mert teljes joggal várja el az alapító tulajdonos azt, hogy ezért ő pénzt kapja, amikor kivásárolják őt részben vagy egészben, és szerintem ez a program ezt abszolút lehetővé teszi.
5%-os hozamelvárás is van ebben a programban. Ez piaci realitások mentén hogyan ítélhető meg? Ez egy magas mérce, ez egy optimális mérce?
Az elvárás szó erős, de igazából jogos. Tehát ezt úgy kell nézni, egy tőkejuttatás. Sok esetben az emberek összehasonlítják egy hitel kamattal ezt a tőkejuttatást, de azt kell látni, a tőkebefektetések esetében ez a hozamelvárás, hogy te így fogalmaztál, lényegesen magasabb, mint egy hagyományos hitel esetében. Jelenleg a piacon 12-14 százalék árnyékon lehet szerintem életképes, erősebb árbevételt és eredménytermelő cégek számára elérni ilyen tőkejutatást, ahhoz képest az 5% egy nagyon kedvező. Főleg ami kulcs szerintem, és erről majd beszélni is fogunk délután, ez a tőkejutatás kombinálható hitellel, tehát önerőként tud viselkedni. Sok esetben, ha nem áll rendelkezésre plusz likviditás, plusz forrás a vállalkozó számára, akkor is meg tudja valósítani az adott beruházást, akkor is tudja a cég életét tovább kedvezőbb irányba fordítani, és további eredménytermelő dolgokat be megvalósítani. És ez azt jelenti, hogy most ugye jelenleg 100-200 millió forint között lehet igényelni ezt a tőkejutatást, de ez emellé bejöhet egy olyan finanszírozási forma, ami hitel, ami igazából az adott beruházást megtöbbszörözi, 3-4-500 millió forintos hitellel kombinálva az lényegesen nagyobb beruházásokat lehet megvalósítani. És még egy dolgot hadd mondjak, amit nem mondtam el a változások kapcsán, ez az összeg felemelésre kerül szintén a napokban, tehát a mostani információim alapján 400 millió forintig tudnak az vállalkozások pályázni a tőkeprogram keretében, és ez a 400 millió forint kombinálva egy nagyobb hitellel azt jelenti, hogy milliárdos, másfél milliárdos projektet is megvalósíthatnak a vállalkozások.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy van arra igény, hogy hitellel kiegészítve egy nagyobb beruházási összeg álljon rendelkezésre a vállalkozásoknak, vagy vannak olyanok is, akik csak önmagában akár a Demián Sándor tőkeprogrammal élnek?
Inkább az utóbbi, ez az első. Ugye azért azt hozzá kell tenni, fél éve indultunk el. Ahhoz képest több mint 100 pozitív döntést hoztunk már, ez tőkebefektési oldalról egy jelentős szám, több mint 20 milliárd forintról született már pozitív döntés. Tehát első körben úgy nézik a vállalkozók, hogy megnézik, hogy ezt a 200 millió forintot általában körülbelül ez a maximum összeget a 200 millió forintot igénylik, ezt mire tudják felhasználni, mire tudják fordítani. Vannak már ilyen ötletek, hogy hogyan tudják ezt kombinálni hitel oldalról, mi biztatjuk erre a vállalkozásokat, de ez egy nagyobb lélegzet, egy nagyobb ötlet kell ehhez, és szerintem ebben még feladat áll előttünk is, hogy edukáljuk a vállalkozókat, és jelezzük azt, hogy igazából erre van lehetőség és tér, és mozogjanak ebbe az irányba. Azt hozzá kell tennem, hogy a hazai nagy bankok ebben abszolút partnerek, vezetőkkel beszélgettünk, és azt lehet látni, hogyha bármilyen vállalkozás bemegy akár hozzánk, akár hozzájuk, hogyha erre van igény, akkor ők abszolút be tudják csomagolni csúnya szóval ezt az adott terméket, és a tőkejutatás az önerőként viselkedve segíti ezt a befektetést, ezt a beruházást a vállalkozás számára.
Az edukációt még milyen területeken képzelitek el esetleg a jövőben? Ugye online már elérhető egy ilyen előminősítés, tehát ott már elég sok minden információ elérhető előzetesen, mielőtt egyáltalán az igénylés mellett döntenek a vállalkozások. Még honnan szedhetik össze az információt, hogy tényleg jó döntést hoznak, és ténylegesen arra fordítják az összeget,
amire
szükség.
Több aspektusa van, az összes vidéki nagyvárost meglátogatjuk, ahol nem csak a mi Demián Sándor tőke programunkat mutatjuk be, hanem mellette a KAVOSZ, a Széchenyi kártya és az ahhoz kapcsolódó egyéb kedvezményes gondolkodást is bemutatásra kerül. A Kamara és a VOSZ-nak a képviselői szintén bemutatják, hogy hogyan tudják az adott vállalkozást segíteni, és ott személyesen tudnak velem és kollégáimmal, és a KAVOSZ és a MKIK kollégáival beszélgetni az adott helyi vállalkozók, és bármilyen igényük van, be tudunk segíteni. Ez az egyik oldal. Mellette fontosnak ítéljük azt, hogy amit mondtál, akár a tőkeprogram oldaláron jelentkezve a demiantőkeprogram.hu-n. Ugye előminősítés történik, látszódik, hogy részt tudnak-e venni a programon. Ha igen, akkor igazából fel kell tölteniük egy pár száz betűs gondolkodást, hogy mire szeretnék ezt a programot felhasználni, és utána a kollégáim megkeresik őket, és vannak regionális támogató kollégák, akik kimennek az adott vállalkozáshoz, segítik az ötletnek a megvalósulását, hogy hogyan lesz ez az egész igazából megvalósítva, és hogyan tudnak pályázni sikeresen. Plusz ugye itt bekérünk a későbbiek folyamán egy üzleti tervet. Anélkül sajnos nem tudunk adni ilyen forrás, de szerintem ez teljesen normális a finanszírozást tekintve, mindenhol szükséges ez hozzá. Hozzá kell tennem, látom és biztos vagyok abban, hogy a mi adminisztrációs terhünk, amit a vállalkozók irányába elkérünk, vagy elvárunk, az lényegesen kevesebb és alacsonyabb, mint egy hagyományos finanszírozás, hitelági finanszírozás esetében. Tehát azt lehet látni, hogy üzleti terv vonatkozásában van egy úgynevezett NGM által finanszírozott, társfinanszírozott voucher program, ami azt jelenti, hogy a vállalkozóknak van egy akreditált tanácsadói lista, és a tanácsadó segíti ezt az üzleti terv összeállítását. Erre az 5 éves, 6 éves időszakra, amire fel szeretné venni ezt az összeget, mert azért ez sok esetben kihívásokkal teli, szükséges, azt gondoljuk, a segítség ebben a vonatkozásban is, és 80%-át kifizeti a magyar állam, és csak 20% az, amit a vállalkozónak kell fizetni, és ez a 20% pedig beépíthető és elszámolható a tőkeprogram terhére. Tehát én azt gondolom, az egy jó lehetőség, és mindenkit arra biztatok, hogy ne ijedjen meg ettől a programtól, mert tényleg mind a kollégáim, mind a tanácsadók, mind pedig a kamara ott van és segíti azt, hogy igazából sikeresen tudjon pályázni a programban.
Dr. Bánfi Zoltánnal, az MKIK tőke alapkezelő vezérigazgatójával Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.